Kedves hallgatóink, most vasárnapi félórás riportunk következik. Címe: Utazás a világűrben. Írta és összeállította Nyugat-Berlinbe kiküldött munkatársunk Kova Kálmán.
Több mint 5 millió látogatója volt Nyugat-Berlin nagy őszi eseményének, az ipari kiállításnak. A nevezetes rádiótorony tövén a nyugati ipar parád és őszi seregszemléje az idén minden rekordot megdöntött. Csak a szovjet zónából nem kevesebb, mint 500 ezer ember jött át megnézni a nyugati világ nagy kirakatát a berlini rádiótoronyban.
Ez a kirakat kétségtelenül a legnagyobb a világon, hiszen alapterülete 43 ezer négyzetméter, amihez még 23 ezer négyzetméter szabadtéri kiállítási rész járul. 22 szabad országából a világnak 1148 cég mutatkozott be ezekben a napokban Berlinben. Svájci, belga, francia és olasz látogatócsoport a sárga meg fekete bőrű tengeren túli vendégekkel keveredni. A bonni kormány mellett akreditált valamennyi külföldi követség kereskedelmi ataséi napokon át szinte itt laktak. A kiállítás áttekinthetetlen, színes és változatos volt. Hektolitás számra mérték ingyen a mélytűzű spanyol borokat kóstolóként. A Nescafé bárban méregerős kávéval, a svájciaknál mélyvédes tejcsokoládéval kedveskedtek a látogatónak. A tarka kavargás csarnokonként változik. Az egyikben a rádió és távolba látó készüléket bábeli hangzavart teremtenek. Mellette mélységes csend. Itt a precíziós fizikai műszergyártás legújabb csodáit tanulmányozhattuk.
Az idei kiállítás legnagyobb eseménye mégsem a mindent megdöntő rekordok, az ipari fejlődésnek szinte szédítő része. A nagy esemény, amely ezt a kiállítást a sok százezer látogató számára örökké emlékezetessé teszi, az amerikai pavilon. Itt mutatták be először az eddig kétpecsétes titokként őrzött részleteket az Egyesült Államok rakéta és mesterséges bolygó terveiről, az amerikai világűr kutatás eddigi eredményeiről.
A közönség valóságos stratoszféra lázat kapott eztől a kiállítástól, amelyet a látogatók a városban tovább terjesztettek. Az amerikai kiállítás épülete körül nyitástól zárásig lovas rendőrség irányította a kilométernyi hosszú várakozósor.
A tömeg türelme nem ismert határ. Több órás várakozást is megért, hogy végre bejuthassanak abba a hatalmas épületkomplexumba, amelyben mindenki saját szemével, saját fülével győződhetett meg arról, hogy
az ember elér a világ mindenség küszöbére.
Megvalósultak az emberiségnek a világűrrel kapcsolatos legmerészebb álmai. Megnyílik előttünk a mindenség kapuja a határtalan tér felé. Késő őszi verőfényben szinte centiméterről centiméterre topog a tömeg a világűr bemutató bejárata felé. És amikor odaér, amikor végre bekerül, mindenki úgy érzi, hogy amit lát, az megérte a várakozást és a fáradtságot. A bejáratnál a látogatót egy 22 méter magas eredeti, piros-fehér színű világűr rakéta fogadja. Most itt mered az ég felé, de talán pár hónap sem telik bele, és elindul a világűrbe. A látogatók nézik, tapogatják, aztán belépnek az épületbe. Itt a nagy teremben vége a verőfénynek. A világossághoz szokott szem számára majdnem teljesen sötét van.
Lassanként hozzászokik a szemünk ehhez a furcsa világításhoz. A terem méreteiről egyenlőre inkább csak sejtelünk van. Fönn, a középen, embernagyságú gömb kering méltóság teljes lassúsággal. Belülről megvilágítva, alapszíne kék, de vannak rajta szürke, zöld, narancsszínű és hófehér foltok. A kék alaptónusú gömb valami hihetetlen megnyugvást áraszt. A naprendszer legszebb, legméltóság teljesebb bolygója a Földet jelképezi. A Földet mindnyájunk otthonát. De mi ez a furcsa kis labdaszerű jelenség, amely körülötte kerül? Igen, ez nem lehet más, mint a közeljövő legérdekesebb tudományos vívmányok a Föld körüli pályájára kilőtt műbolygó. És mi ez a sajátságos hang?
Ez a világűr első, mindnyájunk által érzékelhető üzenete számunkra. Egy korábban kibocsátott rádiókészülék adta, amely a stratoszférán túl elért a világűrbe, és ott működni kezdett. Ezt üzente nekünk a földi felvevő állomásnak a világűrből. Ahonnan ez a számunkra ma még szinte hátborzongató üzenet érkezett, odaindul el hamarosan az emberiség történelmének legnagyobb tudományos vállalkozása keretében az első mesterséges bolygó. Az amerikai rádióállomások legújabb jelentése szerint
Chicagóból jelentik. Dr. John P. Hagen, az Egyesült Államok űrhajózási szövetségének elnöke nyilatkozott a sajtó számára. Kijelentette, hogy vezetése alatt Amerikában a Vanguardi hajózási laboratóriumban már csomagolják a készülékeket és a műszereket a Floridába való elszállításra. Floridában a keleti tengerparton az amerikai légierők Cape Canaveral-i támaszpontjáról fogják kilőni az első mesterséges bolygót, illetve az azt szállító rakétaszerkezetet. Pár héten belül kezdődnek az első kísérleti lövések a helyszínen.
Azt a rakétát, amelyről Hagen elnök nyilatkozata szól, a berlini kiállításon eredetiben láthattuk a bejáratnál. Most, hogy a kiállítás bezárult, ezt a rakétát Nyugat-Berlinből egyenes Floridába irányítják. Következő állomása pedig a világűr lesz.
Magassága 22 méter. A Baltimore-i Glenn Martin repülőgépművek, ahogy gyártják, Viking névre keresztelték. Eddig 12 ilyen Viking típusú rakétát bocsátottak ki a kísérletek során. Valamennyi többé-kevésbé sikerült fényképfelvételeket készített a Föld felületéről, a 11-es számú pedig 254 kilométerrel magassági rekordot állított fel.
A Berlinben bemutatott Viking rakéta tökéletesebb minden eddiginél. Az eddigi tapasztalatok értékesítésével készítették elő nagy útjára. A floridai támaszponton már készen állnak a futópályák, a starthelyek, az emelődaruk, és működik a teljes technikai felszerelés. Az eddigi tervek szerint a január 1-én kezdődő geofizikai év első heteiben indul el a Viking, orrában a műbolygóval, a világűrbe.
A kilövést követően áthalad a földgömböt körülvevő levegőrétegen, majd a stratoszférán. Amikor a stratoszféra felső határát elhagyta, azaz a kilövés helyétől körülbelül 100 kilométert haladt, alsó része leválik, és csak további kétharmada szárul tovább. Ez az út az ionoszférában vezet, amely körülbelül 320 kilométer magasságig övezi Földünket. Ebben az ionoszférában a szinte hihetetlenül ritkává vált levegő molekulái elektromos töltésűek.
Az ionoszféra határán túl körülbelül 350 kilométer magasságban leválik a Viking rakéta második része. Most már csak a harmadik halad tovább, magával vive a mesterséges bolygót. 400 kilométeren túl ez is bevégzi feladatát. Maradék energiájával, iszonyatos erővel kilövi magából a műbolygót, amely így indul el útjára a világűrbe, ahová a Viking rakéta szállította. Iszonyúan kalandos, az átlagember számára szinte elképzelhetetlenül furcsa lesz ez az utazás a Föld felületéről a világűrbe. Az út változó viszonyainak jellemzésére csak egyetlen példát.
Ha a kilövés pillanatában Floridában mondjuk 26 fok volt a hőmérséklet, akkor a Viking rakéta 16 kilométeres magasságban 62 fokos hőségbe kerül, 48 kilométernél mínusz 1 fok Celsiusos rétegben folytatja útját. 80 kilométernél mínusz 70 fok a hőmérséklet, 160 kilométernél pedig 93 fokos iszonyatos hőségbe jut.
Ezzel tehát a mesterséges bolygó céljához ér. Tulajdonképpeni feladata azonban most kezdődik. Ott száguld a világűrben, a Viking rakéta adta végsebességgel. Az eddigi tudományos kutatások alapján van néhány kézzelfogható adatunk arról, milyen az a környezet, amelybe ez az égitestrangra emelt emberi szerkezet kerül.
A környezet eddig még megfejthetetlen hangját már ismerjük. Eljön az idő, amikor megtudjuk, hogy ez a hang mit jelent. A műbolygót körülvevő légrétek több milliárd egységgel ritkább annál, amiben mi élünk. Csak a legfinomabb műszerek különböztetik meg a légüres tértől. Útján a napnak olyan sugaraival találkozik, amelyeket mi a földünket körülvevő rétegek elnyelése folytán eddig még sohasem észleltünk. Olyan sugarakon halad át, amelyek meteorokról, csillagokról áradnak. Ez az a csodálatos környezet, amelyben a műbolygó halad. Ezekről küldi majd észleleteit, jelentéseit a belé épített csodálatos szerkezetek segítségével.
A Viking műbolygója, amelyet az amerikaiak eredetiben mutattak be Berlinben, 50 cm átmérőjű. Súlya 10 kg, és ennek csak a fele lehet hasznos teher, azaz a beépített műszerek súlya. Éppen ezért hihetetlenül kicsik a műszerek. A technikai fejlettség legmagasabb fokán álló rádió adóvető berendezés például lyukaskatuja nagyságú. A műbolygó tele van hasznos teherrel az 5 kilós határon belül. Rengeteg sok bonyolult műszert építettek belé, hogy legalábbis elméletileg mindazoknak a feladatoknak megfelelhessen, amikkel a világűrbe röpítik. Az első műbolygó a következő adatokat mérő műszerekkel rendelkezik.
A környező atmoszféra sűrűsége,
a földkéreg jellegzetessége, amely fölött a világűrben elhalad, hőmérsékleti változások,
a pályája közelében lévő égitestek súlya, sűrűsége, jellegzetességei,
a világűrben észlelhető ultraviola sugárzás, kozmikus sugarak ereje, azokat is beleértve, amelyeket a légréteg nem bocsájt a földre.
A műbolygón belüli nyomásváltozások,
végül geodétikai adatszerzés a föld kéreg alakjáról.
Ennél tökéletesebben nem lehetett volna felfegyverezni a műbolygót világűrbeli feladataira. A legagyafurtabb műszer is értéktelen azonban, ha nem sikerül megvalósítani az alapvető cél, mégpedig az, hogy a félméteres, csodálatos golyó előre kiszámított pályáján valóban a Föld körül keringjen a világűrben.
Ehhez a mozgáshoz alapsebességét a Viking rakéta csúcsában a Földről való kilövésekor kapja, végsebességét pedig akkor, amikor célhoz érve útjára indul. Másodpercenként 8 kilométer utat tett meg, majdnem 8-szor annyit, mint a Hold. Ennek megfelelően a műbolygó jó másfél óra, pontosan 94 perc és 10 másodperc alatt kerüli meg a Földet.
Ez természetesen csak papíron van így, mert bármilyen pontos is a számítás, mégis a matematikusok álma marad mindaddig, míg ki nem derül, hogy mit ér a valóságban. Majdnem lehetetlen az is, hogy a műbolygó az előre kiszámított ideális körben kerülje meg a Földet, amelynek alapja olyan, mint amit körzővel rajzolunk.
Vegyük mégis az ideális esetet. Tegyük fel, hogy megérkezett céljához, 480 kilométerre van a Földtől, és 8 kilométeres másodpercenkénti sebességgel elindul pályájára. Ha azonban ez a pálya csak 2 fokkal, azaz egy teljes kör 180-ad részével eltér attól, amit kiszámítottak, ez azt jelenti, hogy a műbolygó nem marad a 480 kilométeres magasságban. Pályájából kör helyett ellipszis lesz, amelynek a Földtől való legnagyobb távolsága 724, legkisebb pedig 240 kilométer.
A mérések szempontjából ennek nincs különösebb jelentősége. A tudósok ugyanis gondoskodtak arról,
hogy minden mérésen egyidejűleg jelentse a műbolygó az észlelésnek a Földtől való távolságát is. Azaz, hogy pillanatilag éppen hol halad pályáján. Annál fontosabb viszont a pálya alakja és Földtől való távolsága a műbolygó élettartama szempontjából.
Kiszámították, hogy a Földtől 240 kilométerre körülbelül egy-két napig keringhet. Akkor elveszti sebességét és megsemmisül a világűrben. 320 kilométeres magasságban a számítások szerint már néhány hét a műbolygó élettartama. Az ideális 480 kilométernél pedig egy-két év is lehet.
Hiszen a Hold már milliárd évek óta kering a Föld körül. Igen ám, csak hogy a Hold nem 480 kilométerre van tőlünk, hanem több mint 380 ezer kilométerre.
Nincs a világnak az a matematikusa, emberi vagy elektromos agyveleje, amely képes volna csak megközelítőleg is kiszámítani az első műbolygó világűrbeli sorsát. De a kutatók nem is erre összpontosítják figyelmüket. Hiszen ez a pár hét múlva induló csodálatos szerkezet csak az első szeme annak a ma még vége láthatatlan láncolatnak, amely a további világűrkutatási sorozatot jelzi. A további tervek is messze túljutottak az elméleti számításokon, a kísérleti elképzeléseken. A megvalósulás küszöbére értek. Megvalósításukhoz az űrhajózás különböző egységei Amerika ma már sorozatban gyártja.
A világűrt járó balonok szinte már hétköznapi jelenségé váltak. Körülbelül 30 ezer méteres magasságig szállnak. A légáramlatokkal, hőmérséklet és nyomásviszonyokkal kapcsolatos megfigyeléseiket szorgalmas hírszerző módján közli kibocsájtó állomásaikkal. A balonok közül legnagyobb a Skyhook típusú, amelynek 30 méter az átmérője. Ez a balon gondolát visz magával. Ebbe vannak szerelve a műszerek.
A második csoportba tartoznak az úgynevezett raccoonok. Ez a név az angol racket és balloon összevonásából ered. Azt jelzi, hogy a raccoonok egyesítik magukban a rakéták és a ballonok jellemző tulajdonságait. Gyakorlatban az a helyzet, hogy egy ballon viszi 21 ezer méter magasságban ráőrösített rakétát, amely azután automatikus kioldó szerkezet segítségével onnan startol tovább, és 90 ezer méter magasságból ad különböző jelentéseket.
A jövő léghajózásának ebbe a csodálatos családjába tartoznak a rakéta repülőgépek is. Ezeket pilóta vezeti, sebességük ma már áttörte a legendás hírű hangfalat, és hihetetlen magassági rekordokat állítanak fel.
A rakéták csoportjából kiemeltük a Viking rakétát, amely az első műbolygót viszi. Ugyanebben a csoportba tartoznak különböző jelzésű és tulajdonságú más rakétakészülékek is. Van közöttük például olyan, amelyik 10 kg-nyi műszerteherrel 64 kilométerre repül. Van olyan is, amelyik 1 tonnányi hasznos terhet 213 kilométer magasságba visz.
Amerikában legtöbbre tartják valamennyi közül az Aero-B rakétát, amelynek neve magyarul régi dongót jelent. A három részből álló, ahogy szaknyelven mondják, három fokozatú vikinggel szemben egyetlen testből áll. 50 méter magas, különleges toronyból indítják útnak. Rakétahajtó ereje 300 méter után lép működésbe. Ez a légi dongó 260 kilométeres magassági rekordot állított fel, és 100 kg-nyi műszert vitt magával. Nem hegyes, hanem gömbfelületben végződik. Amint elérte a maximális magasságot, egyik része a legfontosabb műszerekkel leválik, és ejtőernyőn visszatér a Földre. A műszerek a mérések eredményét hozzák magukkal.
Egy ilyen nagy utat járt rakéta részt a berlini kiállításon is bemutattak. 260 kilométer magasságban járt, és azután az eredeti számításoknak megfelelően visszatér.
Épp ezzel kapcsolatban volna egy kérdésem.
Tessék.
Hogy a műszerek visszatérnek a Földre, az rendben van. De hogyan ismerjük meg azoknak a műszereknek a mérési eredményeit, amelyek például a Viking-féle műbolygóba szerelve keringenek a Föld körül, és soha többé nem térnek vissza hozzánk?
A műbolygónak rádióadó és vevő készüléke van, amely összeköttetésben áll a belészerelt műszerekkel. Ha tehát a Földről sikerül ezzel a rádiókészülékkel összeköttetést teremteni, amely tulajdonképpen nem is olyan bonyolult technikai kérdés, megfelelő módon indikálhatjuk ennél a készüléknél, hogy a különböző műszerek mérési eredményeit közölje.
Engem viszont az érdekel, hogy mi történik a műbolygóval, ha befejezi földi, illetve földön túli pályafutását a világűrben.
Az, ami egy eldobott kővel, ha már nem hat rá az az erő, amely hajtotta. A kő mindinkább eltér eredeti pályájától, aztán a földre esik. Hasonló a helyzet a műbolygóval is. Amikor hajtóereje bizonyos mérték alá csökken, lehull a földre. Épp úgy, mint egy meteor.
Nekem volna még egy kérdésem.
Tessék.
Ha a műbolygó elkezd keringeni körülöttünk, lehet majd látni a földről? Úgy értem, mint mondjuk a holdat.
Hát látni majdnem lehetetlen. Egészen különleges viszonyok szerencsés összetalálkozására lenne szükség, hogy a csillagászati távcsövek lencséjében megjelenjék a félméteres átmérőjű kis műbolygó. Látni tehát nem fogjuk, de a tudósok mindig pontosan tisztában lesznek vele, éppen hol jár, milyen magasságban, milyen sebességgel.
A riportunk elején említett geofizikai évnek éppen az a lényege, hogy 42 nemzet részvételével a világ legismertebb szaktudósai a Föld egész felületén az előzetes tervnek megfelelően figyelik és kiértékelik az űrhajózás legérdekesebb mozzanatait.
Igen, a geofizikai év, amely 1957. január 1-től 1958. december 31-ig, tehát tulajdonképpen két évig tart, eddig soha nem sejtett lehetőségeket nyit a világmindenség, a határtalan tér megismerése felé, amelynek első hangos üzenete már birtokunkban van. Nemzedékünk az emberiség történetének két legnagyobb csodáját érte meg, az atomot és az űrhajózást. Az atom gyakorlati alkalmazása tragikusan kezdődött. A világűr titkaival való közvetlen megismerkedésre talán méltóbbnak bizonyulunk.
Vasárnapi félórás riportunkat hallották, amelyet Nyugat-Berlinbe kiküldött munkatársunk Kova Kálmán állított össze. Thank you. Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.